Ez a Wanderers Podcast, és ez vár rád a mai epizódunkban.
Ott kellett aludnom ebben a hágóban. A ködben elkezdett egyszer csak így esni az eső, utána ónos eső, hó, tehát egyre rosszabb idő lett, és azért, hogy a hátizsákom ne ázzon át, ezért hasaltam a hátizsákomon, így töltöttem 18 órát. Körülbelül 9:30 este jött egy hadsereg, ami előttem az autópályán vonult el. Ezt próbáltam is egyébként fotózni a háztetőről, de azt hiszem, hogyha így észreveszik, hogy egy háztetőről próbálok felvételeket készíteni a hadseregről, nem magyarázom meg, hogy én csak aludni akartam.
Igen.
És elvittek még a klubjukba, mert tudták, hogy a busz az mondjuk csak 2 óra múlva megy, és addig megmutatják a klubjukat. És ez a klub, ez nagyon érdekes volt, hogy egy elhagyott gyártelepnek az egyik épületében volt, egy helyi motoros bandának a kocsmája gyakorlatilag, ahova beléptünk, és ilyen horogkeresztes óra volt a falon, Hitler poszterek körbe.
Mozdulj ki velünk a hétköznapok szürkeségéből! Ez a Wanderers Podcast, a világ egy helyen.
Sziasztok, kedves hallgatók! Itt a Wanderers Podcast jelentkezik, melyben a Wanderwel túravezetőivel beszélgetünk nem mindennapi történeteikről, mesebeli vidékekről, megélt kalandjaikról. Ebben az első évadban többek között vitorlázunk a délcsendes óceán elhagyott atolljai közt, megjárjuk Latin-Amerika legveszélyesebbnek gondolt favelláit, megismerkedünk a magas hegymászók függőleges világával, és eljutunk iraki Kurdisztánba autostoppal. Epizódjaink minden héten szerdán jelennek meg, elérhetőek a népszerű podcast platformokon, Spotify-on és YouTube-on is. Használjátok a W-vel Wanderers Podcast keresőszavakat, és könnyen ránk találtok.
Ez a Wanderers Podcast!
Na, kedves hallgatók, üdv mindenkinek, érkezünk a következő epizóddal, méghozzá személyesen nekem egy nagyon különleges epizóddal, itt ül velem a stúdióban Pornói Bendegó. Szia, Bende!
Hello, szia!
És amellett, hogy mindjárt nekünk nagyon érdekes és hajmeresztő dolgokat fog mesélni, Bende azért is egy különleges személy számomra, mert néhány évvel ezelőtt, amikor éppen Bendének a középiskolájában egy stoppos előadást csináltam egy oroszországi kalandról, akkor Bende még középiskolásként ott ült a sorokban és figyelte az előadást. Szerintem itt találkoztunk először.
Hát itt talán itt beszéltünk először, sőt még ez sem igaz, mert már előtte egy szalagavató WC-jében már dumáltunk, csak lehet, hogy erre nem emlékszel teljesen.
Ajjajajajaj, köszönöm szépen, így már egészen emlékszem rá. Jó, igen, maradjunk az előadásnál, tehát talán itt beszéltünk először, úgyhogy én is emlékszem rá, és Bende itt még ugye középiskolás volt, és figyelte a stoppos sztorikat, stb. És most, hogy itt vagyunk a stúdióban, most nem én fogok beszélni, hanem Bende, mert a kettő között eltelt időben ő is meghódította a világot, és reméljük, hogy a következő fél órában, egy órában mesél nekünk egy kicsit róla. Bende, hogyha jól tudom, akkor érettségi után rögtön a nyakadba vetted a hátizsákodat, ellentétben mondjuk úgy a világ nagy részével, akik ilyenkor elmennek egyetemre, vagy az Egyesült Államokba egy gyerektáborba dolgozni, vagy az Adriára, vagy Ibizára bulizni, stb. Te valamiért úgy érezted, hogy neked iraki Kurdisztánba kell menned.
Így igaz. Bár azért ez nem volt ennyire egyszerű döntés, és ennyire egyértelmű úti terv. Igazából az volt az első gondolat, hogy nem megyek rögtön egyetemre, hanem tartok egy gap year-t, és kicsit így ismerkedem a világgal, meg megismerem önmagamat új környezetben. Nagyon-nagyon vágytam arra, hogy megismerjek mélyen új kultúrákat, és a napi problémákat a világban. És ezért szerettem volna elmenni. Hát én nagyon idegen környezetbe. És igazából először Dél-Szudánba akartam menni, csak oda nem jött össze.
Az sem az a tipikus úti cél így érettségi után.
Hát nem, de azt gondoltam akkor, hogy az meglehetősen izgalmas lenne.
Stoppal mentél, ugye, akkor iraki Kurdisztánba?
Oda igen, stoppal. De ezzel is nem maga stoppolás volt a célom, hanem ez csak egy eszköz volt, ami elég olcsó, elég gyors, és el lehet jutni izgalmas helyekre, és jól meg lehet ismerni így embereket.
Na, de egy picit térjünk azért vissza iraki Kurdisztánra, mi az még meg tudnánk egyáltalán, hogy hol van és mi ez a dolog. Miért iraki Kurdisztán? Tehát értem, hogy szeretnél új dolgokat megismerni, és különleges helyzetbe kerülni, de érettségi után, nem tudom, szülők, vagy egyáltalán honnan hallottál erről a régióról?
Hát én már gimnazistaként is nagyon érdeklődtem a iszlámvilág, keleti kultúrák és minden ilyesmi iránt. Társadalmi, gazdasági, környezeti problémák nagyon érdekeltek. Hát ez így a Közel-Keleten halmozottan előfordul, vagy sok minden megtalálható sajnos, és ezért igazából adott volt számomra, hogy arra felé menjek, ráadásul mondjuk Dél-Szudánnal ellentétben ide viszonylag könnyen oda tudtam jutni, meg olcsón, nem kellett repülnöm. És az a érettségi utáni pénzszerzemnek is jó volt.
Igen, ez egy fontos szempont ebben a korban.
Az pedig, hogy éppen iraki Kurdisztánba mentem, annak az volt az oka, hogy bár 2016 2016-ban, amikor én utaztam, akkor még Iraknak egy jó részét az iszlám állam uralta, viszont iraki Kurdisztán az viszonylag ilyen háttérország volt, biztonságos háttérország volt, ahol a hatalom az meg tudta tartani a vezetést, és Szíriával ellentétben, ahol rengeteg helyi erő felemelkedett, Irakban így viszonylag biztonsággal lehetett azért utazni.
Igen, pont erre akartam egyébként rákérdezni. 2016, ugye azt mondtad?
Igen,
ha jól emlékszem, akkor Moszul még iszlám állami, Törökországban éppen volt egy pucs előtte, tehát kerestette a veszélyt, vagy ez csak egy ilyen véletlen együttállás volt, hogy a legforróbb területére mentél 2016-ban gyakorlatilag a Földnek?
Hát ha nem is a veszélyt kerestem, de azt igen, hogy ott eléggé más, és eléggé gyakorlatias problémákkal küzdöttek az emberek nap mint nap, mint mondjuk Magyarországon, vagy Budapesten, és ez mindenképpen vonzott, vagy ebbe akartam bele szagolni. Hát igen, jól mondtad, hogy a Törökországban júliusban volt azt hiszem pucs, virágzott a csempészet, iraki Kurdisztán Törökország között, a Moszul az még teljesen az iszlám állam kezében volt, és hát igen, tehát konfliktusok voltak bőven.
Voltak sajnos. Bőven, és akkor lesznek bőven ezek szerint a mai epizódunkban is. Akkor azok kedvére, akik már a korábbi epizódok alapján megnyitották a Google Maps-et, és most ott ülnek a számítógépük előtt, vagy a telefonjukon azt nézik éppen, nagyjából le tudod írni, hogy milyen útvonalon haladtál végig, hogy így földrajzileg el tudjuk helyezni, hogy mégis hol van ez az iraki Kurdisztán.
Persze. Először is, bár én iraki Kurdisztánba és Dél-Kelet-Törökországba, ahol a kurdok élnek, oda szerettem volna utazni, és ez volt az elsődleges célom. Ha már arra jártam, akkor előtte tettem egy kanyart, és fölmentem a Kaukázusba, Grúziába, Örményországba, és csak utána mentem le a kurd régióba.
Na várjál, bocs, csak hogy a Kaukázus sem határos Magyarországgal, hogy így nekem is egy picit tudod vázolni, hogy egyáltalán odáig milyen országon vezetett keresztül az utat, hol stoppoltál?
Budapestről elindultam, illetve Szegedről, egy ismerősömtől, és onnan nagyon gyorsan eljutottam Szerbián, Bulgárián végig, Észak-Törökországban, tengerparton, el Batumiba igazából, Grúzia első nagyvárosába, és ott lassultam be, és onnan kezdtem el rendesen bejárni a vidéket.
Kettő dolog jut erről most az eszembe. Az egyik az, hogy amikor te kiállsz Szeged mellett a, nem tudom, autópálya felhajtó, vagy hol lehet legálisan és praktikusan stoppolni ott, és felvesz az első sofőr, akkor mondod neki, hogy hellóka, mit tudom, én benne vagyok, és én most iraki Kurdisztánban megyek közt, hogy elvisz a következő etapra. Vagy hogy néznek ilyenkor az emberek, hogyha a terveidet?
Hát én úgy csináltam, nem tudom te, hogy szoktál stoppolni, de én egy A4-es füzetre mindig felírtam, hogy melyik következő nagyobb városba akarok menni.
Azt hittem Irakot, Szeged külvárosában.
Nem. És azt, hogy konkrétan Irakba készültem, azt nem nagyon hirdettem egyébként, se az, hogy a kurdok érdekelnek. Elsősorban mindig a következő nagyvárosra koncentráltam, illetve amikor kérdezték, hogy hova készülök az egész utamon, akkor sokszor Grúziába, vagy Törökországban Gürcsisztánt mondtam, az Grúzia, oda készültem. Az teljesen elfogadott volt, és nagyon érthető mindenkinek. Az, hogy át akarok menni Irakba, az már kicsit több magyarázatra szorult volna. Mm-hmm. És az csak amikor jobban megismertem embereket, akkor merült fel.
Okos cseles. Mondhatnám egy praktikus tanács a kedves hallgatóknak, akik stoppal szeretnének valamiért iraki Kurdisztánba menni, hogy csak a határhoz közel fedjük fel valós céljainkat. És a másik kérdés, ami eszembe jutott, ugye, hogy most, ha jól értettem, te keresztbe gyakorlatilag átmentél Törökországon, nyugatról keletre, hogy 2016 azért még eléggé az az időszak, amikor a menekültválság, ha nem is a csúcsán volt, de majdnem, hogy esetleg volt az úton bármi érintkezésed, láttál-e valamit ebből?
Rengeteg volt. Egyrészt nagyon sokszor, mivel hát így a sátrazva, illetve szanaszét aludva utaztam. Nagyon sokszor parkokban együtt aludtam menekültekkel. Ez volt talán az egyik első ilyen sokkom is az utazáson, hogy már rögtön Isztambul keleti határában egyik éjszakán, azt hiszem a harmadik éjszakán volt, kitaláltam, hogy egy ilyen autópálya kereszteződésben alszom, ahol így a nagy ilyen bokros belső kis parkszerű területre nem lehet gyalog bemenni, illetve hát át kell gyalog menni az autópályának egy sávján. Ezt kinéztem, hogy oda ott úgyse lesz más, nyugodtan tudok majd aludni, és másnap innen stoppal tovább utazni, és amint besötétedett, átmentem az autópályán, és kiderült, hogy tele vannak a bokrok afgán menekültekkel, úgyhogy viszonylag így az utazásom elején már beleszagoltam az ottani életbe.
Hogy viszonyultak hozzád? Egyszer csak megérkezik egy hát nyugati kinézetű, most itt a hallgatók nem látják, de benne amennyire lehet annyira nyugati kinézetű srác, hogy fogadtak?
Meglepődtek. Nyilván én is, meg ők is, úgyhogy furcsán néztünk egymásra, semmilyen nyelven nem tudtunk kommunikálni, bemutatkoztam, mindenkivel kezet fogtam, aztán kerestem egy szabad bokrot, és lefeküdtem aludni. Bár hozzá kell tenni, hogy nem volt a legjobb éjszakám, egyrészt kicsit izgultam, úgyhogy a cuccaimat, azt, amit lehetett, hát így magamnál tartottam, vagy egy ilyen bokorhoz rögzítettem a zsákomat, hogy ne lehessen csak úgy fölkapni. A slusz poén volt, hogy körülbelül hajnali 2-kor ránk nyitották az öntözőrendszert, és az ilyen vízsugarak elkezdtek körbe spriccelni, úgyhogy együtt szaladgáltunk afgán menekültekkel a parkban.
Hát ez jól kezdődik. Jó hallottátok, Bende egy autópálya körforgalom közepén aludt afgán menekültek el Isztambul külvárosában, és egy picit izgult, így hangzott el a mondat. Na, és akkor lépjünk tovább, átkeltünk Törökországot, megérkeztünk Grúziába, mivel a mai adásnak elsősorban nem Grúzia a témája, arról majd lesz további epizódokban biztosan szó. Ha esetleg van egy élmény, ami onnan kiemelkedik, vagy így rögtön az eszedbe jut, hogy volt ott valami vicces, vagy félelmetes, vagy nagy dolog.
Hát ez most nehéz, mert rengeteg baromi jó élményem volt Grúziában. Gyönyörű ország, baromi jó fej emberekkel. Talán azt emelném ki, hogy én alapból nem vittem magammal sátrat, hanem csak egy ilyen bivakzsákot, ami egy ilyen vízhatlan hálózsák húzat volt, és ezzel utaztam, hogy kevesebb cuccom legyen, viszont nagyrészt így a erdőben meg parkokban aludtam, úgyhogy ott azért mégis esőben is tudjak aludni. És a Kaukázusban fönt egy 3100 méteres hágóban aludtam egyszer, egy többnapos túrán, amikor fölmentem megnézni a hegyeket. Ott volt egy olyan élményem, hogy elég nagy köd lett, nem tudtam tovább menni, illetve nem mertem így kockáztatni. Ott kellett aludnom ebben a hágóban, viszont a ködben elkezdett egyszer csak így esni az eső, utána ónos eső, hó, tehát egyre rosszabb idő lett, és azért, hogy a hátizsákom ne ázzon át, mert hogy a hálózsákomnak, meg magamnak volt ez a húzat, bivakzsák, de a hátizsákomnak nem volt ilyen, ezért hasaltam a hátizsákomon, és így a hátammal védve az esőtől a cuccaimat, így töltöttem 18 órát. Azt hiszem ez volt az egyik ilyen első olyan pont, amikor úgy éreztem, hogy na most már benne vagyok rendesen az életben, érzem a határaimat, baromi hideg volt, egy napi járóföldre a térerőtől, fönt a hegyekben, ott az nagyon jó élmény volt.
Elég természetközelinek hangzik. Én azt hittem, az hogy csak az iraki határnál kezdődnek az izgalmak, de 18 óra a térdelés hidegben, esőben a hátizsákomon, az már lehet, hogy visszafordított volna Isztambul felé. Még lehet, hogy visszasírtam volna menekültekkel töltött éjszakát a körforgalomban. Figyelj, Bende, egy olyan kérdés, hogy amikor haladsz Európából, mondjuk Európa szívéből, Magyarországból, keletre autóstoppal, van egy olyan hely, egy olyan vonal, egy olyan pont, ahol érzed, hogy na, eddig tartott a nyugat, és mostantól egyértelműen keleten vagyok már.
Szerintem nem ennyire éles elválasztható dolog, viszont Isztambulnak a keleti határától szerintem onnantól hirtelen sokkal inkább ilyen keleties a vidék. Sokkal több ember van az utcákon, baromi jófejek az emberek, rengeteg gyerek van, kutyák, macskák, Grúziában tehenek, lovak az utcákon. Egyre gubancosabbak a kábelek.
Ja, az oszlopokra gondol benne.
Persze.
Mindenféle elektromos igen. Kábelek, telefon, internet, parabolák.
Ja, és hát iszonyú kíváncsi, mert nyitott az egész környék arra felé.
Talán ezért is jó dolga a stoppolás, mert az ember megy egy adott desztinációba, most legyen az iraki Kurdisztán, és már magán az úton elkezd úgymond aklimatizálódni, hozzászokni. Tehát nem arról van szó, hogy kilépsz a repülőből, és akkor megérzed ott a helyi illatokat, meg a párát, meg az embereket, meg a kiabálás, meg a stb., hanem szépen lassan Szerbia, aztán Bulgária talán, ugye Isztambul, egész Törökországon keresztül. És akkor, ha jól emlékszem, hallottam már talán tőle egy előadás, vagy olvastam valamit, mielőtt iraki Kurdisztánba mentél, megálltam Törökországban ott a kurd részen egy nagyobb, egy hosszabb időre. Jól emlékszem erre?
Igen, illetve Kelet-Törökországban, miután a kaukázusi országokból visszajöttem, ott többször megálltam egyébként, és ott már nem siettem annyira az utazással. Tehát volt, hogy bekerültem egyetemistákhoz, és akkor ott töltöttem 2 napot, volt, hogy elmentem megnézni egy török menekültábort Dél-Kelet-Törökországban, ott eltöltöttem pár napot Midyátban. Itt már inkább arra fektettem a hangsúlyt, hogy így megismerjem a helyet, és nem rohantam végig az ország ezen részén.
Voltál egyetemistákkal néhány napot, ezt hogy kell elképzelni? Megérkezel egy városba, hogy kerülsz te kapcsolatba egyébként bárkivel is, nyelvi szinten, vagy kulturálisan?
Ez érdekes volt, mert pont amikor jöttem vissza Grúziából, akkor Kars nevű városnál voltam, Kelet-Törökországban, és akivel stoppoltam, vele nem nagyon értettük meg egymást, illetve ő nem beszélt semmilyen szinten angolul, én pedig még törökül nem nagyon, és Google fordító segítségével próbáltunk kommunikálni, ami nem volt a legegyszerűbb, és amikor kiderült, hogy én a városon kívül valami erdős vidéken tervezek aludni, akkor ő meghívott engem, hogy aludjak nála. És ezt megköszöntem, majd bementünk a városba, addigra besötétedett, körülbelül így este 9-kor szűk utcákban autóztunk, és megállt az egyik sarkon, és mondta, hogy itt szálljak ki, jön egy barátja, és nála aludhatok. Hoppá, hát nem pont így értettem.
Hideg zuhany.
Igen, és tehát így bekerültem Kársz nevű városba, aminek a nevén kívül semmit nem tudtam az egész városról, és hát ott álltam egy utcán, volt mellettem egy ilyen pincegíroszozó, ahol egy ilyen meredek lépcsőn lent, rengeteg férfi ott teázott, meg ilyen gíroszerű szendvicset evett. Elkezdtek invitálni, meg így kijöttek az utcára, hogy valami idegen erre jár. Próbáltam nekik magyarázni, hogy várok valakire, akinél talán aludhatok, de fogalmam sincs, hogy ez kicsoda, és hogy ő is úgy gondolja, hogy aludhatok-e nála. Úgyhogy idő után így úgy voltam vele, hogy akkor most már lemegyek, és megoldom máshogy az éjszakát. Jól is tettem, mert baromi jó fejek voltak az emberek.
Kíváncsiak rád ilyenkor?
Nem csak férfiak voltak, nagyon kíváncsiak voltak, és bár nem nagyon tudtunk kommunikálni, mert itt már angolul nem nagyon beszéltek, viszont kértem egy papírlapot, és elkezdtem rajzolgatni mindenfélét. Térképeket, honnan jövök, merre tartok.
Jó kis activity.
Igen, igen, és ezt nagyon élvezték ők is, meg én is. Végül is annyira összebarátkoztunk, hogy az egyik ott dolgozó pincérsrácnál aludtam, aki munka után elvitt hát abban a lakásban, ahol lakott, ahol még 5 másik egyetemista élt. És hát velük annyira összebarátkoztam, hogy több 2 éjszakát töltöttem végül is náluk. Rengeteget tanítottak engem törökül, meg elvittek egyetemre. Beültünk matekórára.
Hoppá, törökül. Egyébként csak annyi, hogy ugye most ez egy kurd rész Törökország, tehát ezek az emberek, akivel ilyenkor kapcsolatba kerülszök, kurdok, törökök, vagy számít-e itt a különbség, vagy hogy működik ez?
Ez még inkább török régió, bár itt már azért elég nagy keveredés van. A kurdok, törökök vegyesen élnek ezen a részen, viszont mondjuk az egyetemisták között is voltak kurdok is, meg törökök is, de ez ott egyáltalán nem volt így feszültségforrás.
Igazából csak azért kérdeztem, hogy referáljak rájuk a helyi török barátaid, a helyi kurd barátaid, de mindjárt visszatérünk majd erre a témára, ez a török, kurd, kurdisztán, stb. Még azt szeretném ezzel kapcsolatban kérdezni, hogy ott töltöttél 2-3 napot ezekkel az egyetemistákkal, de hogy látod egy török, kurd helyi egyetemistának így a hétköznapi, a mindennapjai, mennyiben különböznek például attól, ami rád várt volna, ha éppen nem Kurdisztánba stoppolsz, hanem Magyarországon egyetemre mész rögtön érettségi után. Mivel töltik az idejüket, mit csinálnak,
nem sok
buliznak, csajoznak, isznak el?
Eléggé buliznak, eléggé csajoznak, rengeteg társasjátékot játszanak, és rengeteget cigiznek, és folyamatosan nőkről beszélgetnek. Legalábbis az a csapat, akinél voltam.
Legalábbis a fiúk.
Körülbelül ez volt a program, igen.
Jó, hát most bármilyen magyar egyetemista koleszos életét leírhattad volna ezekkel a...
Ez itt továbbra is a Wanderers Podcast. Csatlakozz kalandutazó közösségünkhöz, és lép be zárt Facebook csoportunkba, amit a W-vel Wanderers több mint turista néven találsz meg.
Hát az biztos, hogy alkoholt kevesebbet fogyasztanak. Nagyon keveset.
Inkább dohány?
Dohány, az nagyon megy, rengeteget cigiznek, meg teáznak, jó cukros teákat.
És ezt a, már bocs, hogy csak ilyen, hát mondhatnám, pofátlanul fiatal vagy, ezt a csajozás dolgot hogy kell elképzelni egy ilyen, az én meglátásom szerint viszonylag konzervatív és egyébként muzulmán országban?
Törökországban azért szerintem, ahogy láttam, eléggé, de nem annyira konzervatívak az emberek. Vannak családok, vannak, akik tényleg nagyon tartják a muszlim értékrendet, de azért nagyon sokan teljesen modernül és Európához hasonlóan gondolkoznak, és nyilván főleg a fiatalok. Viszont ettől még azért az ilyen társadalmi keretek, azok megvannak még, bár azt mondtam, hogy sokat csajoznak, meg is sokat dumálnak lányokról. Igazából ez ilyen érdekes, amikor mi elmentünk csajozni, kimondottan a
elvittek, a ez egy program volt,
ez volt a program,
csajozni.
Igen. Akkor hát igazából sétáltunk a városban, 5-6-an kézen fogva, és amikor messziről láttunk egy lányt...
Bocsánat, meg kell akasztanak. Ti kézen fogva sétáltatok?
Igen.
Tehát
igen.
A srácok kézen fogva mentek csajozni.
Igen.
Értem. Akkor azért az egy különbség, azért ez egy kulturális különbség.
Az biztos.
És neked nem volt furcsa ez, hogy így...
Furcsa volt, de igazából én nyitott voltam, és nem zavart. Tehát ez inkább csak ilyen közvetlen volt, vagy baráti kézfogás. Nem tudom, nekem
hát
nem volt
működik.
Zavaró. Inkább az érdekes volt, hogy mondom, hogy 5-6 fős csoportban mentünk, és hát így azért nem könnyű elkezdeni beszélgetni 1-2 lányjal. Úgyhogy erre nagyon nem is akadt alkalom. A csajozás abból állt, hogy messziről értékeltük a lányokat gyakorlatilag, és megbeszéltük, hogy ki az, aki meteor, vagyis ilyen bombázó, tehát jó csaj.
Ez a török kifejezés?
Hát ott
helyi kifejezés,
hívták, igen.
Na, nagyon hasznos info.
Tehát ugye az egész csajozás során nem jutottunk el igazából addig, hogy lányokkal beszélgessünk. Ez ilyen érdekes volt.
Ja. Na, ez érdekes tényleg így a kultúráknak a... Tehát picit már nyugati, de azért benne vannak még, ahogy nagyon jól mondtad, ezek a... Hogy mondtad? Társadalmi keretek. Tehát, hogy az a keretrendszer, amiben mozoghat bizonyos szabadsággal ez a dolog. Na, jól van. Én közben itt ránéztem a térképre, és már egészen vészesen közeledünk az iraki, vagy hát iraki kurd határhoz. Akkor kanyarodjunk is rá a nagybetűs útra. Mondtad ugye még az elején a beszélgetésnek, hogy igyekeztél eltitkolni a konkrét úti célodat, mikor kellett ezt az álcádat feladnod, mennyire határhoz közel?
Hát határtól nem messze lévő Zsizre városban, ott már úgy éreztem, hogy nagyon közel vagyok azért így a konfliktus zónához. Éjszaka ilyen kijárási tilalom volt, naponta 5-6-szor ellenőriztek rendőrök, meg átkutattak, rengeteg ilyen fegyveres osztag, vagy tehát rendes ilyen gépfegyverekkel mentek az utcán terrorelhárító katonák. Tehát ott már én nagyon úgy éreztem, hogy így közeledek a Irakhoz, viszont innen még mindig lehetett több irányba utazni, és csak amikor már egyértelmű volt, hogy iraki határfélé megyek, körülbelül így 30 kilométerrel a határ előtt, csak akkor kezdtem mondani, hogy hát igen, én Irakba készülök. Itt egyébként érdekes is volt, hogy igazából az az egy autó, ami fölvett, tehát akivel így átmentem ezen a szakaszon.
A határon, tehát aki
átvitt. A határon is, igen, igen. Itt az érdekes volt, hogy két srác ült egy mikrobuszban, egy jobb mikrobuszban, és ők fölvettek, és szemrebben és nélkül egyértelmű volt, hogy megyünk át Irakba. Nem is kérdezték, hogy miért. Örültek neki, hogy találkozhattak velem. Dumálva átmentünk a török határon, majd kiderült, hogy a vámmentes boltban a két ország között ők vettek eszmetlen sok cigarettát, tehát így kartonszámra rengeteg cigit, és ezt hát betöltöttük a 9 személyes kisbusz összes ülésének a háttámlájába.
Hoppá, benne gúsz felcsapott csempésznek.
Na jó, azért úgy hallottam, téged se kell félteni ilyenben. Igazából én egy ilyen jó álca voltam nekik, mert ahogy odaértünk az iraki határra, én önmagamban lekötöttem a teljes határ figyelmét, engem iszonyúan kikérdeztek, és nagyon ellenőriztek, nyilván azért, mert előfordult, hogy sajnos, hogy Európából beálltak fiatalok az iszlám államhoz, hát emiatt nagyon-nagyon kikérdeztek engem, de hát mellettem bármit át lehetett volna csempészni, tehát a srácokkal egyáltalán nem törődtek már.
Akkor valószínűleg dörzsölt játékosok voltak, és tudták, hogy valamilyen szenárióra lehet számítani. De nyugtass meg, hogy semmilyen szándékod nem volt, hogy iszlám állam közelébe menni, stb. Stb.
Hát most nem, alapból nem, de innen nézve azért eléggé a közelébe mentem.
Bizony. Még így a 4 év távlatából nézve is eléggé a közelébe mentél. Na jól van, hát akkor lépjünk át iraki Kurdisztánba, méghozzá kezdjük azzal, azt javaslom, hogy egy pár szót, pár mondatot mesélj már arról, hogy mi ez az iraki Kurdisztán. Mert a Google-be, hogyha beírom ezt, hogy iraki Kurdisztán, akkor nekem semmiféle országot nem ad ki, hanem rázummal a térképen egy régióra, még határvonalat sem mutat, mi ez a terület.
Iraki Kurdisztán az Iraknak az északi vidéke. Igazából az a régió, ahol kurdok élnek. Irakban. Kurdok azok nem csak Irakban élnek, hanem Szíriában is, Törökországban és Iránban is, elég nagy számban. Hát ők egy hatalmas számú kisebbség igazából a közel-keleten, akiknek nincsen saját országuk. Egyedül Irakban tudták kiharcolni az autonomitást, tehát Irakhoz tartoznak, de viszonylag önálló ilyen autonóm régiót alkotnak, ezt hívják iraki Kurdisztánnak. A határát, azt nem tudom, hogy a Google Mapen hogy van meghatározva, de valójában biztos, hogy nem lehet túl egyértelműen elmondani, ugyanis például amikor én ott jártam, akkor alapból 4 megye volt, ami iraki Kurdisztánhoz tartozott hivatalosan, viszont ahogy az iszlám állam szorult vissza Moszul felé, meg nyugatra, a Peshmerga, az iraki kurd hadsereg az egészen nagy területeket elfoglalt, és ezt jóformán hozzácsatolták a saját autonóm régiójukhoz Irakból. Tehát emiatt sokkal nagyobb területük volt akkor, mint hivatalosan iraki Kurdisztán 4 megyéje. És hát ez azóta is változott ez a határvonal, és emiatt ez nem olyan egyértelmű, hogy pontosan meddig tart a hatalmuk.
Ha, nagyon érdekes. Nem tudom erről mit gondolsz, nekem sokszor az a benyomásom, én is szerintem, mint te, élvezem, sőt, így teljesen motivál vagy izgat, hogyha konfliktus régióban stoppolhatok. Mindig úgy érzem, hogy az emberek nagyon őszinték, és nagyon sokat mesélnek, szívesen mesélnek, amikor szegények ilyen konfliktus zónában élnek, mert mindenki szeretné a saját nézőpontját átadni, a saját életét, vagy akár megmutatni, hogy egyébként milyen jó és szép ez a vidék. Viszont sokszor úgy tűnik nekem, hogy minél messzebb vagyok ettől az adott régiótól, annál veszélyesebbnek tűnik. Tehát, hogy valahogy innen, itthonról, a kanapéról nagyon veszélyes, de amikor az ember ott van, akkor egészen nyugodt. Milyen volt ez az élmény? Mert mégiscsak pár száz kilométerre volt az iszlám államtól.
Igen, de egyrészt, amikor én ott jártam, akkor már az iszlám állam egyre szorult vissza, és bár Moszkvút még teljesen ők uralták, nagyon nagy területekről már kiszorult. Tehát annak nem volt nagy esélye, hogy újra ők lendülnek támadásba, és elfoglalnak még mondjuk iraki Kurdisztánból területeket. Másrészt a háttérország, tehát ahol éppen nem volt már háború, a front mögött, az igazából teljesen biztonságos volt, és bár nem voltam messze a fronttól, igazából az emberek itt is már csak a tévéből tudták a híreket, hogy mi történik a fronton. Érdekes egyébként, hogy a Peshmergának, az iraki kurd hadseregnek volt egy külön TV csatornája, ahol 0-24-ben háborús híreket és érdekességeket mondtak, nyilván eszméletlen sok propagandával.
Hát szegények az elmúlt évtizedekben azért jól be vannak rendezkedve a folyamatos fegyveres konfliktusra. Jól értem, hogy alapvetően azon kívül, hogy láttad, az előbb mondtad ezeket a fegyveres konvojokat, meg nem tudom, tehát aki magát a készültséget, a háborúban az összecsapásokból a televízión kívül nem érzékelte igazából semmit, vagy nem frusztrált, vagy nem voltál miatt így, nem tudom, rettegésben, ahogy ott stoppolgattál.
Rettegésben nem voltam, és az ottani emberek sem voltak, tehát emiatt nem, nyilván nem csapodott át rám. Viszont azért tapasztaltam ennél többet. Egyrészt rengeteg katona jött naponta vissza frontról, és velük azért lehetett beszélgetni, megmeséltek sok mindent. Másrészt egyik éjszaka éppen Erbilnek a külvárosában készültem aludni. Erbil az iraki Kurdisztánnak a fővárosa, központja, és körülbelül 70 kilométerre volt ekkora frontvonaltól, tehát viszonylag közel. És bár nem hallatszódott oda semmi, meg tehát nem lehetett így érezni közvetlenül a frontnak a hatását, viszont hát ezen az estén nem találtam jó éjszakázó helyet, és azt találtam ki, hogy egy autópálya mellett, ami autópálya bevezető mellett egy háztetőre mászok fel aludni. Adott volt, nem volt egy lakóépület.
És top security.
Fölmásztam, teljesen lapos volt, volt egy kis perem oldalt, szóval nem is látszottam az útról, és ott síkon jól tudtam aludni, másnap pedig az autópályán stoppolni. És ahogy fölmásztam ide, körülbelül 9:30 este jött egy hadsereg, ami előttem az autópályán vonult el. Vittek ilyen kamionokon körülbelül 25 tankot, és rengeteg ilyen páncélozott csapatszállítót, meg jeepeket. Ezt próbáltam is egyébként fotózni a háztetőről, de azt hiszem, hogyha így észreveszik, hogy egy háztetőről próbálok felvételeket készíteni a hadseregről, nem magyarázom meg, hogy én csak aludni akartam.
Igen.
De nem is lett belőle semmi gond. Mondjuk jó képet se tudtam sajnos csinálni.
Elhisszük. De abszolút látom is magam, hogy ott kuporogsz a perem mellett, és nézed az elvonuló.
Azt hiszem, ez október 2-án vagy 3-án volt, és másnap jött a hír, épp egy kávézóban teáztam, meg wifiztem helyiekkel, és akkor jött a hír, hogy aznap hajnalban kezdődött Moszul felszabadítása. És hát az a hadsereg, amit én láttam, valószínűleg már oda ment a frontra, másrészt hát ez egy hihetetlen élmény volt így átélni a helyiekkel együtt, hogy az országuk így újra neki lendül az iszlám államnak, és utoljára most már tényleg kizavarják az országból ezt a terror szervezetet. Nagyon érdekes volt ezt megélni. Gratuláltak egymásnak, éjjelezték a Peshmergát, meg a kurdokat, nagyon-nagyon optimisták voltak a jövővel, hogy most hálából már akkor a világ végre segít megalapítani a kurd önálló államot.
És alapvetően, amikor megérkeztél egy ilyen, hát többé-kevésbé háború viselt övezetbe, hogyan fogadtak téged, mint nyugatit? Tehát, hogy azt gondolom, hamar kiderült, hogy nem az iszlám állam seregébe jöttél beállni. Nem tudom, esetleg volt a részed olyan, mint mondtad, hogy egyetemistákkal lógtál pár napot, itt is akár barátokat szerezni, vagy valahova beépülni, egy kicsit asszimilálódni, vagy kvázi asszimilálódni a helyiek közé.
Volt, és szerencsére nagyon könnyen. Alig, hogy a cigicsempész srácoktól elbúcsúztam rögtön a határ túloldalán, Irakban, leültem egy ilyen utcapatkára, és a füzetemre elkezdtem fölírni a következő városnak a nevét. És körülbelül 3 betűnél tartottam, amikor megállt egy autó, hogy ők szívesen elvinnének a következő városba, hogyha gondolom. Persze mentem, eljutottam így Zakó nevű városba, ez az ember, aki fölvett, hazavitt a családjához, teáztunk, megebédeltem nála, bemutatott a testvéreinek, utána elvitt a munkahelyére, ott is bemutatott csomó embernek, és végül is ennél a családnál egy hétig voltam. Tehát alig, hogy átléptem Irakba, egy hétig ott maradtam egy családnál, és eszméletlen jó volt így együtt élni egy ilyen szunita kurd családdal. Voltak egyetemista srácok, akik jól tudtak angolul, és hát így naphosszat beszélgettünk, meg rengeteg élmény volt. Nyilván ők is kíváncsiak voltak, én is nagyon jó élmény volt velük.
Mikor egy ilyen kultúrák közötti beszélgetésben vagy benne ezzel a hát, fogadott családoddal, a testvéreiddel, mennyire tudsz, hogy mondjam ezt neked, szabadon beszélni, szabadon fogalmazni a saját értékrendet szerint abból a kultúrából jöve, ugye, ahol mi most itt együtt ülünk, hogy bármit igazából be lehet dobni a témába, mennyire tudod ezt megtenni, vagy mennyire kell alkalmazkodni a helyi szokásokhoz, helyi témákhoz, helyi nézőpontokhoz?
Ottani egyetemista srácok nyilván rengeteg impulzust kapnak ilyen nyugati világ értékrendjéből, vagy ilyen filmeket látnak, híreket, tehát nyilván nem idegen nekik azért az a kultúra, ahonnan én jövök, és nagyon kíváncsiak rá. Úgyhogy igazából tabu téma nélkül baromi jót lehetett velük beszélni bármiről, olyan témákról is, ami náluk hát nagyon nem merül föl.
Mi az például, ami náluk nem merül föl?
Hát órák hosszat meséltem például az alkoholivási szokásainkról, ami ott ugye egyáltalán nincs.
Ez szó szerint kell érteni? Tehát, hogy abszolút, nem úgy, mint Törökország, mondtad, hogy ott azért ez az megessik, tehát iraki Kurdisztánban egyáltalán nincsen.
Hát igazából van, mert vannak a nagyobb városokban keresztény negyedek, ahol szabad alkoholt fogyasztani, és ide nagyon sok ember jár alkoholt inni. Például Erbilben Ankava nevű negyed, az kimondtan egy ilyen bulis negyed, ahol sörkertek vannak, kávézók, és ott így isznak az emberek rendesen. De mondjuk az a kisváros, ahol voltam, ennél a Cselenel Zakóban, ott azért ez nem volt jellemző.
Ez érdekes, hogy ezt mondod egyébként, ezt nem is gondoltam volna, nem mintha értenék ehhez a régióhoz, mert még évelején voltam egy hónapot Szaúdiban, és bár nehogy azt gondolják a kedves hallgatók, hogy én itt alkoholfüggő vagyok, vagy ilyesmi, de amikor az egy hónap után végre átléptük a Jordán határt, az első dolgom volt, hogy egyébként továbbra is egyébként iszlám vallású Jordániába bemenjek egy boltba, és vegyek magamnak egy üveg sört, mert annyira hiányzott. Tehát Szaúd-Arábia, na egyáltalán zéro, nulla, tényleg abszolút semmilyen módon nem lehet szerezni alkoholt, esetleg a diplomaták, vagy nem tudom, csempészek. De akkor, hogy ehhez képest azért itt milyen érdekes, ez nem is tudtam, hogy vannak ezek a keresztény negyedek. Ez egy abszolút egy deklarált dolog, hogy ez a keresztény negyed, lehet látni templomot keresztel a tetején, stb.
Igen, igen.
Na hát ez is iraki Kurdisztán.
Igen, hát azért iraki Kurdisztánban nagyon sok vallás, népcsoport van, tehát nem csak kurdok. És például különböző muszlim irányzatok, szunniták, síiták mellett vannak keresztények, jazidik, egyéb vallású emberek.
Nem megyünk bele egyébként, mert most ez nem teljesen a fókuszunk, de amúgy érdemes rákeresni a hallgatóknak erre a jazidi vallásra. Egy nagyon kevéssé ismert dolog, és egy, hát nem azt mondom, nagyon elterjedt, de ha jól tudom, ez a régió talán az egyik ősvölgye ennek a vallásnak.
Igen, és a jazidik elsősorban kurd emberek, vagy tehát bár ők megkülönböztetik magukat a vallás miatt, de kurdul beszélnek. Viszont azért az iszlám állam ténykedése után rengeteg jazidi áldozatul esett az ottani harcoknak, és civilek is. Például Nadia Murad és Lamia Aji Bashar, ők jazidi lányok voltak a Sinjar hegységből, akiket elvittek rabszolgának az iszlám állam katonái, és onnan meg tudtak szökni, és Nadia Murad most Nobel-békadíjat is kapott pár éve. Tehát ők nagyon ilyen aktívak a női jogok, meg a szexrabszolgák helyzetével kapcsolatban. Szóval azért nekik ez most egy eléggé szomorú időszak. Ahhoz kapcsolódóan, hogy mondtad, hogy érdemes utána nézni, én elég sok téves információt találtam jazidikról. Például az igaz, hogy nagyon-nagyon nem szeretik se a muszlimok, se a keresztények az ottani jazidikat, illetve hát így a régióban élő keresztények és muszlimok, mert a jazidiknek nincsen egy szent könyvük, ezt elfogadják még, vagy muszlim nézőpontból, hogyha feltesszük, hogy van egy igaz vallás, aminek nincsen szent könyve, szent írása, akkor az nyilván az évszázadok alatt teljesen változik, és ezért biztos, hogy nem Isten szava, tehát ez az ilyen főérvük a jazidizmus ellen. Másrészt a jazidik nem egy Istent tisztelnek, hanem több angyalt vagy erőt különböztetnek meg, és ezek között van egy páva angyal, aki kimondottan a jazidiknak segít. Tehát ő nem egy ilyen mindenek felett álló Isten, hanem ő azért van, hogy úgy lobbizzon a világban, hogy a jazidiknek jó legyen. Nem egy kimondtan pozitív szereplő, hanem a jazidiknek az istene.
Na, érdekes.
És nyilván ezt Luciferrel azonosítja a kereszténység is, meg a muszlim.
Erről soha nem hallottam. Érdekes egyébként, hogy ebben a régióban tényleg ugye mennyire nem ez az általánosan elfogadott védekedés, ha valaki most Irakot meghallja Budapesten, vagy valami, hogy ott különböző vallások egyébként békésen megférnek egymást, mert hogy többé-kevésbé békésen. Ha már itt különböző vallásoknál, meg különböző kultúráknál tartunk, most nem a csajozási szinten, mint az előbb, hanem minden egyéb szinten, egy picit beszéljünk már a helyi nőkről. Ugye néha lehet látni a Facebookon megosztják az emberek, stb. A Peshmergában női katonákat, nem tudom, a te családodban például nőkkel mennyire kerültél kapcsolatba, az anyukáddal, volt a lánytestvéred, milyen itt a lányoknak, a nőknek a helyzete?
Ez érdekes és jó kérdés. Egyrészt a kurd harcos nőkkel kapcsolatban én igazából nem találkoztam egy női harcossal sem, és nem tudom, hogy a Peshmergában is vannak-e női alakulatok. Én igazából Rojaváról, Észak-Szír kurd régióról hallottam, hogy ott vannak nagyon komoly női alakulatok. Iraki Kurdisztánban hát ott nem nagyon lehetett nőkkel találkozni. Törökországban még ment a csajozás ilyen távolságtartó formája.
A meteorok.
Igen, Irakban ott már ennyi sem volt, korzózni jártunk el, és nők gyakorlatilag nem voltak az utcán. Ez nem azt jelenti, hogy a nők egész nap otthon vannak, és csak dolgoznak. Ők ugyanúgy élnek szociális életet a többi nővel, viszont ez nem az utcán történik, hanem egymáshoz mennek át szomszédolni. És hát ebben férfiként egyáltalán nem tudtam belelátni. Az a család, ahol laktam, ott egy nagy ház volt, és ott a hierarchia csúcsa az a mama volt, akinek volt több fia, és a fiúk közül voltak egyetemisták, akikkel én egykorú voltam, de volt olyan idősebb fiú, akinek már volt felesége is, meg gyereke is, de még otthon lakott a mamával. Az ő feleségével például én egyáltalán nem találkoztam.
Nem is láttad? Vagy...
Nem. Tehát a házban meg volt, hogy nekem hol illik lenni. Volt egy szalon, egy étkező, tehát úgy elég nagy ház volt, és így
szeparálva voltak a
nemek. Igen, nyilván nem próbáltam meglesni.
Persze. De a normál életvitel mellett nem találkoztál velük.
A mamával találkoztam, tehát ő azért fölülállt ennek a rendszernek, de alapból nem lehetett találkozni. És érdekes, hogy a csajozás, vagy a pár kapcsolat is nagyon érdekesen alakult ott, mert nyilván kérdeztem a testvéreimet, helyi srácokat, hogy hát mi van a lányokkal, hogyan tudnak ismerkedni, és mondta azt hiszem a legfiatalabb srác, hogy képzeljem el, soha senkinek nem mondta el, de hát neki van egy barátnője. Ez Irakban egyedülálló. Ő teljesen az újító az Irakban, mert hogy hagyományosan mindig a szülők szereznek új feleséget, illetve nem új, hanem feleséget a leendő férjnek, fiúknak. Ő azonban nyugati mintára ezt felrúgta, és van egy barátnője.
Van egy barátnője.
Bár 3 éve együtt vannak, még nem találkoztak személyesen, tehát csak interneten csetelnek, de azt mondják, hogy ők járnak már 3 éve. Viszont ezt én vagyok az első, akinek elmondta, soha senki nem tudta meg.
Hú, hallgatok, és... most milyen nagy kegyben részesülnek, hogy nem is gondolta a kis rác, hogy most milyen sok emberre fogja tudni a kis románcát.
Igen, mondjuk érdekes volt, hogy én meghallgattam, nyilván nagyon érdekes volt nekem, csomót beszélgettünk róla, és megkért, hogy ezt így nyilván diszkréten kezeljem Irakban, mert ha ez kiderül, akkor a lánynak a családja az így hát nagyon rossz szemmel néz a lányra. Neki nyilván nem nagyon lesz ebből hibája, ottani felfogás szerint ez a női csábításnak az átka, tehát ő nem hibás egyáltalán benne. Ez elég érdekes, de ez van. Viszont később beszélgettem egy testvérével, egy másik sráccal a családból, és kiderült, hogy ő is hihetetlen, egyedülállóan Irakban becsajozott, és van egy internetes barátnője. Nyilván én ezt már így ez a második embertől hallottam, teljesen komolyan vettem, és vele is beszélgettem, meghallgattam, érdekes volt, és kiderült, hogy igazából gyakorlatilag mindenkinek van barátnője, és mindenki azt hiszi, hogy ő az első, mert hogy senki nem beszél róla, annyira tabu téma.
Na, ez érdekes. Mit nem tesz a digitális világ? Kíváncsi vagyok, hogy még a WhatsApp, meg Viber, meg Telegram előtt hogy oldották meg ezt a dolgot. Lehet, akkor tényleg nem voltak kis barátnők.
Nem tudom.
Jaj.
Nem tudom. Viszont ehhez kapcsolódóan az is érdekes szerintem, hogy az egyik testvér, akinek már volt felesége, tőle én kérdeztem, hogy volt esetleg barátnője a felesége előtt, és elárulta, hogy ha már így rákérdeztem iszonyú titokban, neki volt egy egyedülállóan, tehát nyilván, mint a többieknek. Viszont amikor odajutott, hogy feleséget kell választani, akkor igazából nem az internetes barátnője vette el, bár az ő szülei, meg így a család, ahol voltam, a szülők eléggé lazák voltak és liberálisak, tehát lehet, hogy meg is engedték volna, hogy ő válasszon feleséget, de neki fontosabb volt az, hogy az egész nagy családnak megfelelő feleséget hozzon, ami egyfajta kapcsolat egy másik családdal, és nem csak róla szól, meg a nőről, akivel szerelmesek egymásba, vagy legalábbis házasságra lépnek, hanem az egész nagy közösségről igazából. Hát így végül is nem azt a lányt vett el, akivel jártak.
Hát ez kvázi egy elrendezett házasság.
Igen. Ja. De hogy ezt így ő döntött így. Érdekes volt.
Ez itt továbbra is a Wanderers Podcast. Iratkozzatok fel hírlevelünkre a wanderers.hu oldalon, hogy elsőként értesüljetek a legújabb cikkeinkről, híreinkről, és persze a podcast adásokról.
Kedves hallgatónk, esetleg érdemes összevetni a most elhangzottakat. Néhány epizóddal korábban Cseh Zsomborral beszélgettünk, főleg iráni, közel-keleti iráni kalandjairól, és vele is volt egy kitérő erre a témára, egyébként nagyon érdekes témára, nehogy valaki szexizmussal vádoljon, az egy abszolút fontos dolog, főleg ebben a régióban, tehát nők helyzete, fiatal lányok, párkapcsolat, házasság, stb. Na, akkor egy picit kanyarodjunk rá most már talán a hazavezető útra, gondolom az is akkor stoppal történt. Az egy kicsit már ilyen gyorsabb utazás volt, vagy tovább még nézelődtél, Törökország, stb. Török Riviera.
Ott már jártam korábban, úgyhogy most igazából mentem hazafelé, de útközben megálltam egy-két helyen, Kappadókián több napot túráztam. Meg így igazából átlóban mentem vissza Isztambul felé keresztül egész Törökországon, ami útközben esett, azt még megnéztem.
Volt esetleg még valami említésre méltó? Már mind biztos egy csomó minden volt, de valami, ami most rögtön eszedbe jut a hazaútról. Ez is azért egy mennyi 2000 plusz kilométeres út. Á, 3000 plusz kilométeres út.
Persze, bőven. Hát az érdekes volt például, amikor átléptem Bulgáriába, vissza az EU-ba. Ez már november eleje volt, amikor azért eléggé hideg volt. hát már így vártam, hogy hazaérjek. Tehát ott már túl vagyok az utazáson, már csak haza kell jönni stoppal. És délelőtt 11 volt, amikor átléptem a határt, úgyhogy nyilván nem gondoltam, hogy aznap hazaérek, de ha szerencsém van, akár másnap este már otthon lehetek. Na innentől kezdve délelőtt 11-től sötétedésig ott álltam a bolgár határon, és senki nem vett föl. Soha ennyit nem kellett várnom azelőtt. Ez nagyon ilyen, nem tudom, nehéz volt. Ráadásul nem készültem arra, hogy ennyire el fogok akadni, és nem volt se vízem, se kajám elég. Úgyhogy hát ott kellett aludnom a határmenti bokrokban. Vacsoráztam egy kis kökényt. Az nem volt igazán jó, ráadásul olyan hideg volt, hogy a saját párám ráfagyott a hálózsákra, úgyhogy nem volt egy jó éjszaka, és másnap reggel már korán kezdtem stoppolni, hogy nehogy elszalasztam azt az egy autót, ami végre fölvenne. Stoppoltam még vagy 2 órát, amikor jött 2 lány, akik nem messze tőlem megálltak az útszélén, és integettek, hogy menjek. És hát én messziről azt hittem, hogy prostik, elég érdekesen voltak öltözve, de kiderült, hogy egyáltalán nem, tök jó fej, helyi lányok voltak, és ők mondták, hogy hát ők az első városba szívesen elvisznek, Svilengrádra, de hát itt nagyon nehéz lesz nekem stoppal tovább jutnom, inkább menjek busszal Plovdivba. El is mentem velük, és elvittek még a klubjukba, mert tudták, hogy a busz az mondjuk csak 2 óra múlva megy, és addig megmutatják a klubjukat. És ez a klub, ez nagyon érdekes volt, hogy egy elhagyott gyártelepnek az egyik épületében volt, egy helyi motoros bandának a kocsmája gyakorlatilag, ahova beléptünk, és ilyen horogkeresztes óra volt a falon, Hitler poszterek körbe, úgyhogy hát így a menekült kérdéssel kapcsolatban eléggé a másik oldalt is meg tudtam ismerni.
Hát elég éles váltás azért, iraki Kurdisztán, Törökország, és akkor becsöppenni egy ilyen, hát nem tudom, náci kis fészekbe. És hogy kezelted a helyzetet? Inkább mondtad, hogy inkább stoppolnék tovább?
Nem, hát én kíváncsi voltam rájuk is, meg hogy ők hogy látják az egészet. Ráadásul köztük én áriának tűntem, úgyhogy nyilván velem nagyon jól bántak. Le tudtam mosakodni, enni, inni, beszélgettünk egyet, mesélték, hogy szoktak menni motorokkal, meg vadokkal így a határ mentén összefogdosni menekülteket, mert akkor még ott ez téma volt. Tehát nálunk már nem voltak menekültek, de a bolgár-török határon ez még nagyon ment. Kicsit örültem, hogy engem nem találtak meg este, amikor ott a bokrokban aludta.
Mert elcsodálkoztak volna szerintem.
Igen, de jó fejek voltak egyébként velem.
És akkor innen már zökkenőmentes volt egyébként Budapestre az utad, így vagy úgy.
Igen, bár egy éjszakai vonattal mentem át Szófiából Belgrádra, tehát ott már nem végig stoppoltam, utána stoppoltam.
Na, még egy pár kérdés azért, ami így az egész utat felüleli. Az első dolog, ami általában így a embereknek az eszébe jut, pénzügyek. Semmilyen részletes beszámolót nem szeretnék kérni, csak érettségi után te ezt a... Milyen hosszú idő volt ez az
egész út? Bő 2 hónap.
Bő 2 hónap. Milyen költséget tudtad lehozni? Ezek a bokorban alvások, meg meghívott az XY-on giroszozni.
Tehát azért én eléggé ilyen alacsony költségvetéssel utaztam, bár egész nyáron dolgoztam és pénzt kerestem, de hát nyilván nem akartam nagyon sokat költeni. Ez stoppal, meg így a bokorban alvással viszonylag könnyen kivitelezhető volt. Úgyhogy az egész 2 hónapos utam körülbelül 100 000 forintból kijött. Szóval nem volt egy nagy költségvetésű utazás, de hozzá kell tenni, hogy tehát nem voltak nagy igényeim se.
Hát igen, 100 000 forint, 2 hónap. Igen, az ember nagyon elengedi magát, akkor Siófokon egy hosszú hétvég alatt ezt el lehet verni, hogyha nagyon szeretné.
Hát igen, vagy nem is kell annyira szeretni.
Nem is kell annyira szeretni, hát kicsit le kell engedni az igényekből, és akkor mehetünk iraki Kurdisztánba 100 000 forintból. Na, a másik ilyen érdekes dolog, hogy ugye itt pár dolgot említettél, hogy giroszozó, stb. Étel, ital, főleg a tiszta víz dolgában tudsz nekünk valami okosságot mondani erről a régióról, mert nekem nagyon rossz tapasztalataim vannak, ennél kicsit éjszakabb volt a Kaszpi környékén, folyamatos problémám van a tiszta ivóvíz megszerzésével, amikor stoppolok, nem tudom ezzel te hogy voltál.
Hát nekem gyomrom az viszonylag erős, úgyhogy nagy gondom nem szokott lenni, és én simán eleinte ittam a palackozott vizet, és hogyha más arra utazna, akkor mindenkinek azt javaslom, hogy ezt igye. Viszont én simán a helyiekkel csapvizet ittam, tehát nem kezdtem el külön töltögetni magamnak ivóvizet. És hát volt is ebből problémám azért. Egyébként egy pesmerga táborban, Irakban, ott volt, hogy a helyi katonák ilyen jégtömböket hoztak, és jégtömbből olvasztották le ilyen vödrökben az ivóvizet, és hát ettől kaptam egy olyan jó hasmenést, amit most nem írok itt le.
Anélkül, hogy nem is teljes egy 2 hónapos út a Közel-Keleten. Körülbelül hány kilométer volt ez így összesen?
Körülbelül 10 000 kilométer.
10 000 kilométer?
Igen, igen. Picit. Hát, kanyarogtam össze-vissza.
Ja, ez igaz, ez igaz. A 10 000 kilométer alatt volt esetleg rossz stoppos élményed, ha van ilyen egyáltalán rossz stoppos élmény?
Igen, de rögtön azt azért mondanám, hogy most több száz emberrel stoppoltam, és 99%-ban baromi jó élményeim voltak, és eszméletlen jó volt így megismerni a helyieket. Nyilván ehhez hozzátartozik, hogy férfiként utaztam itt, nem lehetett volna nőként ezt ugyanígy kivitelezni, de hogy nekem nagyon-nagyon nagy élményeket adott, és nagyon örültem neki, vagy nagyon örülök utólag, hogy így utaztam. Viszont egy komolyabb érdekesség történt, hogy Ankara előtt már visszafelé utaztam, amikor egy kamionossal utaztam éppen, és hát ő már így mutatta, bár törökül magyarázott, hogy nyugodtan feküdjek le hátra pihenni, így a kamion fülkében fekhelyre. Legalábbis én így értettem, de mondtam, hogy köszönöm, nem vagyok fáradt. Még párszor mondta, hogy nyugodtan feküdjek le, mondtam, hogy most nem. Majd amikor egyszer így kifelé nézelődtem, akkor átnyúlt és elkezdte is simogatni a mellkasomat, és ezen én így eléggé meglepődtem, és reflexből egy akkorát ütöttem a kezébe, hogy hát azon mind a ketten nagyon meglepődtünk, és a következő faluban igazából kiszálltam. Nem volt kérdés egyikünknek se, hogy eddig tartott az út.
Hú, hát akkor értett a nem szép szóból. Nem is hallottam még ilyen történetet egyébként. Néha ilyen stopos workshopokon felteszem ezt a kérdést, és néha lányok, nők jönnek fel hasonló történetekkel. Olvastam ilyet Törökországról egyébként, már bocsánat most itt a...
Hát azért általánosítani nem szabad szerintem, de sajnos előfordul ilyen, igen. Egyébként az iráni utamról, amikor biciklivel utaztam, na hát ott még tudnék érdekes sztorikat, volt, hogy bicskát is kellett használnom.
Hoppá, akkor ezt szerintem meghagyjuk egy következő adásra. Oké, de mielőtt itt megemésztem még a dolgokat, még esetleg arról tudsz egy picit mesélni, hogy az elején mondtad, hogy mi volt az alapmotiváció, szeretted volna meglátni, hogy milyen az olyan, ami nagyon nem olyan, ami otthon van.
Pontosan fogalmaztad.
Hát valami ilyesmi volt, nem? Gyakorlati dolgok, egészen más felfedezése. Hogy most így eltelt 4 év, hogy látod, hogy mit tudtál átemelni a saját életedbe, mi az, ami hatással van rád még a mai napig esetleg?
Aztán én nem hangsúlyoztam az elején, de hogy én nem tudtam, hogy pontosan merre tanuljak tovább, és ebben például nagyon sokat segített nekem ez az utazás, illetve hát egy azóta tartó motivációt adott arra, hogy én oktatással foglalkozok és tanárnak tanuljak, úgyhogy jelenleg is ezt nyomom az ELTE-n, földrajztörténelem szakos tanárhallgatóként.
Lehet, hogy itt a nagy tanárhiány közepette az embereket iraki Kurdisztánba kéne küldeni, üdülni, és utána hirtelen megugrana a tanárra jelentkezőknek a száma.
Lehet, ez nem biztos, hogy oda kéne azért üzülni, küldeni az embereket, de nekem minden esetre ez az utazás annyira, vagy nagyon mélyen hatott nekem, és tehát azt a rengeteg kedvességet, meg figyelmet, meg kíváncsiságot, amit kaptam ott az emberektől, azt így azóta próbálom így visszaadni, és mesélni az embereknek, megmutatni az ilyen régiókat, az emberek, az a helyiek szemszögéből is minél inkább így átadni a gyakorlati dolgokat. És hát ezzel kapcsolatban a munkám is egyetem mellett, hogy túrákat vezetek Vendervelnél, és iszonyúan élvezem ezt is, hogy különböző régiókat Európa szerte, illetve már Omán felé is mutathatok és mesélhetek a egyes régiókról, igazán így a helyi tapasztalatokat és a helyi néha jó, néha rossz dolgokat bemutatva az embereknek, hogy minél inkább ilyen autentikus és őszinte képet kapjanak arról a világról.
Hát, hogyha esetleg ez az epizód meghozta valakinek a kedvét a Törökország keleti részének iraki Kurdisztán felderítéséhez, bár ha jól tudom, a Vandervel kínálatában még nincsen iraki kurdisztáni túra.
Az nincs.
De akkor bombázzatok Bendét a hasonló jellegű igényeitekkel, és hátha elér az irodáig. Na, hát ebbe az izgalmas epizódba ennyi fért bele. Köszi, Bende, hogy velünk voltál. Remélem, jól érezted magad.
Igen, köszönöm a meghívást.
Nekem is izgalmas és szinte megható volt hallgatni, mintha a saját ifjú stopos éveimről meséltél volna. Kedves hallgatók, nektek is köszi, hogy velünk tartottatok. Továbbra is keressetek minket a népszerű podcast platformokon, Spotify-on és YouTube-on, használjátok a Wanderers Podcast keresőszavakat, és egész biztosan ránk találtok. Kövessetek minket Facebookon, Instagramon, csatlakozatok az app Facebook csoportunkba, amit a Wanderers több mint turista néven találtok, és böngészhetek utazási magazinunkat a wanderers.hu weboldalon. Találkozunk jövő szerdán egy újabb izgalmas témával. Addig is, sziasztok!
Sziasztok!
Mozdulj ki velünk a hétköznapok szürkeségéből! Ez a Wanderers Podcast. A világ egy helyen.